Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! A Körzengés ünnepe című sorozat mai témájáról, az úgynevezett ezeréves uralomról, Krisztus és hívei végidőbeli ezeréves uralmáról évszázadok óta sok vita folyt. Erről a Biblia csak egyszer a Jelenések könyvének 20. fejezete elején, az első 10 versben szól, és igencsak titokzatosan. Felolvasom. És láttam, hogy egy angyal száll le az égből, akinél a mélység kulcsa volt, és kezében nagy lánc. Megragadta a sárkányt, ama ős kígyót, aki a vádoló, a sátán, és megkötözte őt 1000 esztendőre. Levetette a mélységbe, bezárta azt, és pecsétettet rá, hogy a sátán ne vezesse félre többé a nemzeteket, amíg el nem múlik az 1000 esztendő. És trónokat láttam, ezekre ültek, és megkapták az ítélkezést, láttam azokat a lelkeket, embereket, akiknek fejüket vették a Jézusról való tanúságtétel és Isten igéje miatt, és azokat, akik nem imádták a fenevadat, sem képmását, sem az ő pecsétjét nem vették homlokukra vagy kezükre. Éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halott nem élet föl, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldogok és szentek, akiknek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és uralkodnak vele 1000 esztendeig. Amikor majd eltelik az 1000 esztendő, eloldozzák fogságából a sátánt, az kimegy, félrevezeti a föld 4 sarkán lakó nemzeteket, Gógot és Magógot. Hát eddig olvasom. Tehát egy angyal a mennyben megragadja a sátánt, megkötözi, a mélybe veti, és bezárja 1000 évre. Az árat lepecsételi, hogy a sátán ne vezesse félre, úgymond, többé a nemzeteket, amíg el nem múlik az 1000 esztendő. Ezek alatt azok, akik a történelem folyamán szenvedések között is kitartottak Isten mellett, ezek uralkodnak Krisztussal 1000 évig. Na, ez az a bizonyos 1000 év, amiről szó van, amelynek elteltével a sátán kiszabadul, Isten hívei ellen támad, és fellázítja a nemzeteket is, Gógot és Magógot. Küzdelem bontakozik ki, de ez egy rövid harc, a sátán végleg vereséget szenved, és a tűztóba, kárhozatra jut. Ennyit mond a szöveg, és kedves hallgatóim, tudom, hogy nyilván sok kérdés lehetne a részletekkel kapcsolatban, de most minket ebből az egyetlen egy dolog, az 1000 éves uralom érdekel, hogy az micsoda, milyen, hol valósul meg Krisztus és övéi 1000 éves uralma, ezzel foglalkozunk ma. Mit jelent a sátán bezárása, és miféle mélységbe zárják be erre a bizonyos 1000 évre? Arról, hogy micsoda az 1000 éves uralom, sokféle magyarázat született. Ezek 3 fő típusba sorolhatók. Az első szerint az uralom még a jelen földön lesz, egy aféle új földi paradicsom valamikor a jövőben. A második szerint pedig majd a mennyországban lesz ez az uralom, a harmadik megoldás szerint pedig Krisztus és hívei 1000 éves lelki-szellemi uralmáról van szó, egészen konkrétan a földi történelemben. Most az idő rövidsége miatt csak ezzel a harmadikkal foglalkozunk, főleg mert ezt fogadja el a katolikus, meg a többi történelmi egyház is. Lényegét már Szent Ágoston megfogalmazta a 4. század végén Isten városáról című művében. Azt írja, az 1000 éves uralom nem egy jövőbeli földi uralom lesz, nem is mennybeli, hanem lelki, szellemi, spirituális uralom, Krisztus és hívei lelki uralmának 1000 éve pedig az első és a második eljövetel közötti egész történelem. Az egész történelem és egyháztörténet. Ezt jelenti az 1000 év, és jelképezi, és ennek vázlata ez a jelenésekből olvasott rész. Ahogy már láttuk korábban, a Biblia szerint van 2 halál. A testi halál, amely mindenkit utolér, és az úgynevezett második halál, a kárhozat, amely csak Isten ellenségeit sújtja. A 2 halálnak megfelelően 2 feltámadásról is tud a Biblia. Az első egyéni, lelki feltámadás, amikor valaki megtér a maga életében, ki a saját korában. És ez folyamatosan történik végig az egész Krisztus utáni korszakban, az 1000 év pedig ekkor teljes hosszát jelképezi, és hát speciál már 2000 éve tart, tehát ez az 1000, ez egy jelképes szám. A második, az pedig a kollektív és testi feltámadás lesz. Tehát az első egyéni és lelki, a második feltámadás kollektív és testi feltámadás lesz, majd az idők végén, és ez mindenkit érint, és követi majd a végítélet. A jelenések írója pedig azt állítja, hogy a jelképes 1000 év során, magyarul az egész történelem, egyház történelem során, a lelki halálból feltámadt, vagyis megtért hívők azt mondja, uralkodnak Krisztussal. Hát ezt kellene ma megértenünk. Először is, így előre bocsájtom, hogy nem a világ felett uralkodnak, nem, hanem a bűn, a gonosz felett uralkodnak az egyházban és saját életükben. De lehet-e egyáltalán lelki feltámadást emlegetni a Biblia alapján? Kérdezem. Igen, lehet. A Biblia sem csak a testi feltámadást nevezi feltámadásnak. Például ilyeneket olvasunk. Ha feltámadtatok Krisztussal, az odafönt valókra figyeljetek, írja Pál Kolosszei levél, 3. fejezet, 1.-2. vers. Hát világos, hogy itt még a földön élő, megtért, lelkileg föltámadt emberekről beszél Pál. Ugyanígy a római levélben, 6. fejezet, 4. vers. Ahogyan ugyanis Krisztus feltámadt halottaiból az atya dicsőségére, épp úgy mi is az élet megújulásában járjunk. Aztán az efezusi levélben. Kelj fel, aki aluszol, támadj fel halottaidból, és Krisztus rád ragyog. És itt tovább, és itt tovább. Tehát itt földön élő emberekről van szó. Nagyon is van tehát értelme lelki feltámadásról beszélni, amely az embernek a földi életében történik meg, megtérés. De a legjobb abból kiindulni, amit a feltámadásról a János evangéliumban maga a feltámadott mond, mert hát ő mégiscsak a leghitelesebben nyilatkozhat arról, hogy mi a feltámadás és mi nem. Nos, az első feltámadást is, Jézus is lelkinek mondja, azt mondja, eljön az óra, és ez most van, amikor a halottak hallják Isten fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak. Így a János evangélium 5. fejezet 25-ös verse. Ez a most Jézus mostjában van, amikor ő beszél, tehát még nem lehet a testi feltámadás, hanem azok támadnak fel a bűn okozta lelki halálból, akik meghallják Krisztus szavát, és engedelmeskednek neki. A halottak, akiket emleget, azok lelki halottak, ahogy az ősbűn óta mindenki. De ha meghallják Isten fiának szavát, akkor élni fognak, azt mondja, és még ítéletre sem mennek, mert vétkeikért a büntetést már letörlesztette Jézus. Ez tehát az első, a lelki feltámadás, amelyet az nyer el, aki meghallja Jézus szavát és követi. A többiek, akik ezt nem teszik, ugye nem támadnak fel, így már, mint lelkileg, amíg el nem telik az ezer esztendő, mondja a jelenések írója, azaz a Jézus utáni történelem végéig nem támadnak fel. És akkor Jézus rögtön ezután a második, az idők végi feltámadással folytatja, amelyben már azok is feltámadnak, akik nem vették igénybe az első, a lelki feltámadást. Azt mondja Jézus, eljön az óra, amikor minnyájan, akik a sírokban vannak, meghallják az ő szavát, és előjönnek, akik jót tettek az élet feltámadására, akik pedig gonoszat tettek az ítélet feltámadására. Tehát ez az előzőnek a folytatása, János evangélium 5. fejezet 28-as és 29-es vers. Mi van itt? Eljön az óra, mondja Jézus most is, mint az előbb. De most nem teszi hozzá, hogy és ez most van. Mert hát nem is most van, hanem majd a világ végén lesz. Az előbbi halottak lelki halottak voltak, ezek viszont sírokban levő, elhunyt, annak rendje módja szerint eltemetett emberek. Az előbbiek lelki feltámadásuknak köszönhetően nem mennek már ítéletre. Ellenben az ítélet feltámadása vár azokra, akik nem hallották meg Jézus szavát. Ezért náluk az ítélet alapja is más lesz. Nem az, hogy meghallották-e a szót, vagy nem. Nem a vallás, hanem a tettek. Ekkor támadnak fel a nem keresztények is. Ők is ítéletben részesülnek, de nem vallásuk szerint, hanem tetteik alapján. Azt mondja Jézus, akik jót tettek, és máshol még azt olvassuk, hogy plusz be vannak írva az életkönyvébe. Ha nem keresztények is, bizony életre kelnek. Életre támadnak fel, így tanítja a második vatikáni zsinat is. Akik gonoszat tettek, azok meg kárhozatra támadnak fel. A második és végleges halálra, kárhozatra. Két feltámadás van tehát. Az egyik most, a lélek feltámadása, Jézus mostjában, meg mindenkinek a saját maga mostjában, amikor él a földön, amikor épp meghallja Jézus szabadító szavát. És ez a lelki feltámadás, ez meggátolja a második halált, a kárhozatot. Na most, a másik feltámadás a világ végén, az pedig a test feltámadása lesz ítéletre, amely egyeseket a második halálba küld, kárhozatba, másokat meg az örök életre küld. Amit a jelenésekből felolvastam, az a lelki, az első feltámadásról szól. Tehát azok feltámadásáról, akik meghallották az életükben Krisztus szavát. Erről szól. Ismétlem, az ezer év jelképesen a Krisztus utáni történelem és egyháztörténet teljes időtartama egy tökéletes számmal kifejezve, ahogy a 105. Zsoltárban is olvassuk a 8-as versben, azt mondja, Isten megemlékezett szövetségének igéjéről mindörökre ezer generációja, azaz minden generációra. Az ezer év a Krisztus utáni földi egyháztörténet, Isten Krisztus uralma, de ekkor azt mondja a jelenések könyve, hogy a hívek is uralkodnak Krisztussal. Tehát Krisztus és hívei uralma. Ez az uralkodás pedig első és általános értelemben annyit tesz, hogy az egyház itt a földön felkészül a mennyre. Hát mit csináljon? Tanulja, gyakorolja a menny Isten országa törvényeit, azok szerint él a világban, és ebből ered minden szenvedése is, mert hogy a világ ugyebár radikálisan más törvények szerint él. Konkrétan pedig, és itt van a lényeg, azt mondja a Szentíró, a hívek úgy uralkodnak, hogy ítélkeznek. Uralkodásuk ítélkezést jelent, tartalmaz, foglal magában. Na hát ez meg micsoda. Az uralom görögül basileia, országolás, szó szerint ország csinálás. A hívek úgy uralkodnak, hogy országolnak, országot, társadalmat csinálnak, ami másmilyen, mint az evilági társadalom. A mai teológia ezt kontraszt társadalomnak mondja. Tehát nem kívül uralkodnak a hitetlen világon, a saját korukban, hát távol legyen, szó sincs róla, hanem belül uralkodnak a mindenkori földi egyházban a kísértés, a bűn, a gonosz, a rossz felett, belül. És ez az uralkodás pedig ítélkezés tágas értelemben, tehát létrehozzák, érvényesítik és védelmezik azt a belső törvényrendet és értékrendet, amely az egyház életének kerete volt és van és lesz is a földön, mennyei mintára hozzák ezt létre. Isten szava szerint rendezik ezt be. Na szóval, ez tart jelképesen 1000 évig a világ végéig. Aminek például egyik formája az egyház kormányzása elöljárói által, a pápa meg a püspökök testülete által, akik e célból kaptak Jézustól ilyen oldókötő hatalmat, hogy amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldoztok a földön, fel lesz oldozva a mennyben is, mondja erről Jézus. Ez nagyon komoly dolog egyébként. Az ókori társadalmi rendtől gyökeresen eltérő belső egyházkormányzat, az az ókorban valami radikálisan új jelenség volt. És alapvető az egyház egysége, egyben tartása szempontjából. Hiszen az ősegyház emberileg igen sérülékeny volt, kicsi, gyönge, szegény. És élénken emlékezett Jézus parancsára, hogy legyetek egyek. Erre mi történt? A legkorábbi időtől egy csomó szekta lépett fel, veszélyeztetve pont az egységet. És az ősegyház az pontosan tudta, hogy megoszlás, majd széthullás, végül megsemmisülés vár rá, hogyha nem ítélkezik, azaz nem teremti meg és nem tartja meg az ország belső szellemi törvényeit és isteni jogrendjét. De ez csak egy dolog. Ha uralomról, 1000 éves uralomról van szó, akkor az egyház kormányzásánál azért többről, sokkal többről van szó. Itt azt olvassuk, hogy az igazak ítélkeznek. Másutt meg azt olvassuk, hogy ők maguk ellenben nem jutnak ítéletre. Ezt Jánosnál olvassuk az 5. fejezet 24-es versben. A kettő között egy nagyon lényegi kapcsolat van. Ítélkeznek, és nem jutnak ítéletre. A hívek ugyebár megtérésük után is követnek el bűnöket. És mégsem jutnak ítéletre. Hát miért nem? Azért nem, és ez óriási dolog, mert a bűnök rendezése az egyházon belül megtörténik a bűn megvallásával és megbocsájtásával. Magyarul gyónás. Az egyházon belül ez a lényeg. Ez az, ami megkötözi a sátánt, de totálisan. Tehát az ítélkezés, amiről a Jelenések szerzője beszél, ezt a belső bűnrendezést jelenti. Ezt jelenti, hogy az egyház belül rendezi a bűnt. Ahogy Pál is írja, talán rám tartozik, hogy a kívüllevők felett ítélkezzem. Nem azok felett ítélkeztek-e ti is, akik belül vannak? Tehát ez világos. és innen érthető Pálnak az óriási dühe, amikor egyesek mégis világi bíróságon akarták a vitáikat elrendezni. Hát persze, hogy méregbe gurult az apostol, mert ez a lényegnek a megsértése volt, hiszen bűn van belül is. De még mennyi? De még mennyi? Viszont belül van a bűn rendezésének, a bűnbocsánatnak a kimeríthetetlen forrása is Krisztus áldozata, Krisztus vére, aki elégtételt adott már minden bűnért. Már most az egésznek, a belső ítélkezésnek, amiről olvasunk a Jelenések könyvében, az az értelme, hogy Krisztus és a hívek ezen a módon totálisan uralják a bűnt. Ezért jogos, hogy az író uralkodásról beszél, ezer éves uralomról, az egész egyháztörténetről beszél. Bármennyi súlyos bűnt követett is el az egyház egyéneiben, vagy vezetőiben, vagy akárhogyan, ezt a bűn rendező képességét soha nem veszítette el, és nem is fogja. És innentől kezdve a sátán, ha a feje tetejére áll is, nem bír fogást találni a hívőkön. Nem tudja ki szedni őket Krisztus bűnbocsájtó égisze alól. Nem képes elérni célját, nem képes megakadályozni, hogy a belül lévők, a tényleg belül lévők üdvözüljenek. Az első bűn óta mindig a bűnre való hajlam volt az, aminél fogva a sátán magával vonta, rabságban tartotta az embert, de most már pont ezt nem teheti meg többé a belül lévőkkel. Bármekkora bűnt követnének is el, az rendezhető belül. Ez az elv a gyakorlatban pedig, hát akkor működik, ha az ember időnként szépen elballag gyónni, és ennyi. Gyökeresen ellenkező a kívül lévők helyzete. Nincs keresztény értelemben vett bűntudat, immár a bűn tiszta fogalma se nagyon, nincs bűnvallás, legalábbis olyan fórum előtt, Isten előtt, aki képes is, meg alapja is van a bűnt valóságosan megbocsájtani, de tényleg megbocsájtani, vagyis elengedni, semmivé tenni. Lévén az már ugye letörlesztve Krisztus által. Pont ez a bűnrendezésnek, ez a bűn semmítő fajtája, az új szövetség lényege az ősrégi proféciában, hogy azt mondja, az új szövetségben Isten a bűnt nem csak megbocsátja, ezt ugye megtette Krisztus előtt is milliószor, hanem semmivé, nem létezővé teszi. Jeremiás proféciájáról beszélek, a 31. fejezet 34-es versekben azt mondja Isten, megbocsájtom vétkeiket, és bűneikre többé nem emlékezem. Vagyis ezek nincsenek Isten szemében. Erről van szó. Na hát mindez odakin, az egyházon kívül, nincs meg, nincs. Ezért a bűn lényegében megmarad. Lehet bánni, lehet lelkifurdalást érezni, bármit lehet, de a bűnt megbocsájtva megsemmisíteni, hát ezt csak Isten tudja. Így a világban, odakin, a bűnös továbbra is a sátán potenciális zsákmánya, továbbra is belé tud akaszkodni a bűn láncával fogva tartani. Megmarad a bűn tüskéje, így aztán megmarad a halál fulánkja is. Az abszolút életkérdés, a bűn rendeződik az egyházon belül. Ez az igazi uralom, amiről a Jelenések itt beszél. Az igazak végig az ezer év a Krisztus utáni történelem idején a legvalóságosabban uralkodnak, azaz ítélkeznek. Az angyal a sátánt megkötözte, ezer esztendőre, mert a bűnt, amit eddig a sátán hatalmának forrásaként tekinthetünk, a bűnt az egyház saját kezelésébe vette. Na, ezzel van a sátán megkötve, nem mással, ezzel, meg van kötve. Az ember a sátán birtoka volt, fogja volt, Jézus pedig úgy vette el tőle az embert, hogy kihúzta a helyzetnek a méregfogát, elvette a bűnt. Így kötözte meg a sátánt Jézus, itt pedig az angyal kötözi meg, megakadályozva, hogy tovább uralja azokat, akik elfogadták a megváltást bűneikből. A megkötözés az ezer év alatt egyfolytában történik a világ végéig, mindenkinek a maga megtérésekor kötözi meg Krisztus a sátánt az életében. Nem arról van szó, mintha a sátán nem tudná sikeresen kísérteni a híveket. Hát de bizony megteszi. Nem igaz, hogy ne tudna senkit elcsábítani, maga mellé állítani, és újra megkötözni, mert tapasztaljuk, hogy ezt meg tudja tenni, és sokszor meg is teszi. De ennek a megkötözöttségnek a feloldása, az az egyház kezében van. Na, ez az, amitől ez egy monumentális dolog. Az egyház kezében van, mert Isten, mert Krisztus megadta neki ezt a hatalmat. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.
Zengés ünnepe. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.